Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyvi énekünk 101-es énekét. Jöjj, itt az idő, hogy dicsért. Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten bennünket megszólító igéjét olvasom most az Ószövetségből, Mózes 3. könyvének 23. fejezetéből, az első 8 versből. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek szent ünnepre való hívással. Ezek az én ünnepeim. 6 napon át végezhetitek munkátokat, de a 7. napon teljes nyugalom legyen, szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek, az Úrtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok. Ezek az Úr ünnepei, a szent összegyülekezések, amelyeket ki kell hirdetnetek meghatározott idejükben. Az első hónapban, a hónap 14-én este felé van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. 7 napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. A 7. napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkákat. Eddig olvassuk most az igét, most imádságban válaszoljunk az Úrnak. Hálás a szívünk, édesatyánk, az ünnepekért. Hálásak vagyunk azért, mert adtál ilyen mérföldköveket az életünkben, amelyekre lehet készülni, amelyeket lehet várni, és amelyek mind emlékeztetnek valamire bennünket. Köszönjük az ünnepeket, és még nagyobb hálát adunk azokért a dolgokért, amelyekre emlékezünk, amelyekre gondolunk, miközben ünnepelünk. Köszönjük, hogy ezek mind valamilyen módon hozzád vezetnek, a te munkáidra hívják fel a figyelmünket. Urunk, szeretnénk most valóban ünnepelni te előtted, szeretnénk megérkezni, szeretnénk a rutinból is kiszakadni, szeretnénk a te szent lelkedet kérni, várni. Urunk, áld meg a veled való találkozásunkat. Sok akadálya van ennek. Sokszor azt érezzük, hogy már megint itt vagyunk, egy újabb alkalom. Sokszor azt érezzük, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy a te jelenlétedbe jöjjek. Sokszor talán azt érezzük, hogy testileg itt vagyunk, de lelkileg messze járunk, és a te jelenlétedet se érezzük. sokszor akadálya a találkozásnak az, amit mi magunk tettünk, vagy nem tettünk, mondtunk, vagy nem mondtunk, gondoltunk. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk most a te jelenlétedbe úgy, mint akik meghívottak. És hogyha a te hívásodra érkezünk, akkor tudhatjuk, hogy te minden akadályt képes vagy elhárítani. Imádkozunk most a bűnbocsánatért, imádkozunk azért, hogy szabadíts meg bennünket a saját bűneinknek a nyomorúságából, és ne engedd, hogy ezek válasszanak el tőled, ne engedd, hogy ezek dugják be a fülünket, és az összes többi akadályt is így tesszük eléd. Szeretnénk most átfigyelni, szeretnénk a te ígédet hallani. Köszönjük, hogy te nem vagy unalmas. Jövünk a te jelenlétedbe, Urunk, és szeretnénk téged csodálni, és mindazt, amit te velünk teszel, és tenni akarsz. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 155-ös énekünknek az éneklésével. Ó, Úristen, légy közöttünk! Szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. A Krónikák második könyvének 30. fejezetében van megírva az első 20 versben. Ez egy hosszabb ige szakasz, most ne álljunk föl, hanem nyitott szívvel hallgassuk. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe, az Úr házába, és tartsanak páskát Izrael istenének, az Úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. Nem tudták ugyanis idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem gyűlt össze Jeruzsálembe. Így látta ezt helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Beersebától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak páskát Izrael istenének, az Úrnak a tiszteletére. Mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig megvan írva. Elmentek tehát a futárok, a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába. És a király parancsa szerint ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izrael istenéhez. Akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyainak a markából, és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok isteneteknek, az Úrnak, akkor elfordul tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig, de kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Asérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerek ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes töménező oltárt is, és a Kidrón völgyébe dobták. Azután levágták a páskabárányt a második hónap 14. napján. A papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az úrházába. Odaálltak a helyükre, ahogyan Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírja. A papok hintették a léviták kezéből átvett vért, mert sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve. Ezért a lévitákra bízták a páskabárány levágását és az Úrnak szentelését mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. Mert a nép jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Isakkárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat, de az előírás ellenére ettek a páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Amen. Kedves testvérek, itt vagyunk most, az Úr színe előtt, és amikor jöttem be az ajtón, akkor az ajtón álló testvérekkel együtt érkeztünk, és megállapítottuk, hogy negyedszer találkozunk a héten. Nincs még vége, nem sokára jön a szilveszter és az óévi áhítat. Gyakori találkozásaink vannak mostanában. És hát elég sűrű volt az adventi időszak is. Többféleképpen reagálhatunk erre. Valaki, aki lelkes, gyönyörködik benne. Emlékszem, hogy kisgyermekként teljes rajongással néztem mindenre, ami karácsonyi, ami angyalkás, ami havas, hópelyhek, hóemberek voltak mindenhol, és úgy lubickoltam benne, gyönyörködtem benne, hogy itt van a kedvenc időszaka az évnek. A másik a családi nyaralás volt, ez a kettő határozta meg az egész évemet. Az év első felében mindig lehetett kérdezni, hogy mikor megyünk nyaralni, és amint hazajöttünk a nyaralásról, a következő kérdés már ez volt, hogy mikor lesz karácsony. És minden, ami a karácsonyhoz kötődött, és az első fenyőágokat kirakták még régen az óvodába, lelkesedéssel töltött el, hogy na, most jön a kedvenc időszaka az évnek. Hát aztán telik múlik az idő, és az ember háta mögött gyűlnek a karácsonyok, és gyűlnek az adventek, és hát van olyan, hogy a lelkesedés fakul. Van olyan, hogy egy picit már soknak érezzük. Van olyan, hogy amikor itt van a karácsony, már nem is csak az advent, hanem maga a karácsony, akkor is valahogy úgy érezzük, mintha ez már nem töltene el bennünket olyan nagy lelkesedéssel, mint régen gyerekkorunkban. Sőt, mintha néha meg is csömörlenénk. Lehet, hogy többen élünk az internet adta lehetőségekkel, sok tanácsadó cikket lehet olvasni az ünnepre készülve. Nagyon sok jó ötletet lehet meríteni karácsonyi dekorációk elkészítéséhez. Hogyan lesz a leggömbölyűbb a hóember, a legszebb szárnya az angyalka, hogyan készülnek a legjobb fenyődíszek. De hát ilyen cikkeket is olvashatunk, hogy torkig vagyok a karácsonnyal, hogyan éljem túl. És aztán utána hosszú-hosszú bekezdéseken keresztül olvassuk, hogy mennyire torkig lehet az ember a karácsonnyal, és hogy mennyire nem lehet túlélni. Mert hogy az jön, minden évben jön, elkerülhetetlen. Mint hogyha valami utolsó ítélet lenne a karácsony, így fogalmaz a cikk. Elkerülhetetlen, és az jön, és a cikk végén mégiscsak kiderül, hogy hát mégiscsak túl lehet élni. Na mi a megoldás? Tudja valaki, mi a megoldás? Hát el kell utazni. Na ez a lényeg, hogy ne legyünk itthon. És a helyszín változás az megoldja az egészet. Nem érnek utol az ismerősök, én se tudok meglátogatni senkit, még mentségem is van, most messze vagyok. És hát nem kell sütni, főzni, takarítani, a szálloda megcsinálja mindezt. És megoldódott a nagy tragédia, az utolsó ítélet elhárult, és túléltük az ünnepeket. Hát ehhez képest most itt találkozunk karácsony és szilveszter között, és hogyha valakinek a szeme esetleg oda tévedt a liturgiás lapnak a jobb oldalára, akkor azt látjuk, hogy a mai igehirdetésnek a címe is az, hogy ünnepeljünk. Hát van mit ünnepelni? Nem egy hálás dolog ilyenkor prédikálni, mert annyit minden elhangzott már. Annyi mindennek örültünk. Olyan sokféleképpen jártuk körbe az Istennek a szeretetét, kegyelmét, és hát ugye a szilveszter is kínálja majd magát, hogy lehet visszanézni és számot vetni. Az új év is kínálja magát, hogy lehet előre nézni, és az Istenbe kapaszkodni, reménykedni. Hát most akkor miről beszéljünk? Azt javaslom, beszéljünk erről, hogy ünnepeljünk. Na de hát miért állandóan ünnepelünk? Azért, mert mindig van okunk az ünneplése. Itt, amikor a Szentírásból olvasott részt hallgattuk, akkor ezzel szembesültünk, hogy egy nagyon nagy ünnepre készül ez a gyülekezet. Ott akkor Izraelben. Ezékiás, a király, egy lelkes ember. Az Úrért égő szívű ember, aki személyes kapcsolatban van az élő Istennel, aki ismeri az Istennek az igéjét. Nagy dolog ez, mert abban az időben ez keveseknek adatott meg. Ő ismeri az igét, és a szíve erre sarkalja, hogy menni, és tenni az Isten dolgát. Vezetni ezt a népet. Az Isten szerint vezetni a rám bízottakat. Nagy dolog ez, mert például az apja nem így élte az életét. Áháznak hívták az ő apját. Sok pogány vallást sokat követő, meg nem Isten szerint élő királya volt akkor az Isten népének. Talán Áház volt az, aki a legmesszebb ment olyan szempontból, hogy ő nem csak egyszerűen bálványokkal zsúfolta tele az országot, a királyi palotát, Jeruzsálemet, a fővárost, a templomot, az Isten által választott szent helyet. Áház nem csak odáig ment el, mint a többiek, hogy igaz, hogy Isten azt mondja, ne legyen más Istenünk, ne csináljunk szobrot se, meg képet se róla. Én azért is csinálom, mert nekem ez kedves. Hanem Áház egészen odáig elmegy, hogy azt mondja, hogy akkor mi most végeztünk az Úrral. Itt van Jeruzsálemben ez a templom, az Istennel való találkozásnak a helye, akkor most ezzel az egésszel, ami idáig volt, mi szakítunk. Kihozatja a jeruzsálemi templomból az Úr házának a felszereléseit, az arany edényeket, mindenféle eszközöket, amik az áldozat bemutatáshoz kellenek, és összetöreti ezeket ripityára, és azt mondja, most pedig akkor végeztünk az Úrral. A templomra se lesz most már semmiféle szükség, már nem csak kifosztjuk, meg kihozzuk a kincseket, bezárjuk az Úr házát. És Áház uralkodása alatt valóban bezárják a jeruzsálemi templomot, megszűnik az istentisztelet, szétszíled a papság, és úgy tűnik, hogy ennyi volt. Ennyi volt abból, hogy ez a nép az Istennek a népe volt. Áház más isteneket keresett, és hát kínálta is magát az, hogy más isteneket keresse, mert minden más népnek szemmel látható, kézzel fogható isteneik voltak. Hát Áház is kedvet kapott ehhez. Akkor már egy láthatatlan, megfoghatatlan Istenre nincs is szükség. Ennek ellenére Ezékiás, amikor apja halála után trónra kerül, nagyon szemléletes, ahogyan a Szentírásban olvassuk, uralkodása első évének első hónapjában kinyitatja az Úr házának az ajtajait. Ez egy ilyen motto jellegű cselekedet. Ami a legelső, amit egy király tesz, az mindenképpen valami olyan, amiben benne van a szíve. És azt mondja, hogy én pedig ezt nem úgy fogom csinálni, mint az apám. Én szakítok a hagyományokkal. Én szakítok azzal a rossz szokással, amiben az elődeim éltek. Ezékiás valóban egy lelkes, az Úrért égő szívű ember. Ő keresi az Urat. Miért? Honnan? Hogy jött ez? Hogy jutott az eszébe egyáltalán? Biztos, hogy nem otthonról tanulta, hogy hogyan is kell az Úr előtt állni, hogyan is kell őt szolgálni. Biztos, hogy az apja mindent elkövetett annak érdekében, hogy a fia is normális ember legyen. Ugyanolyan normális, mint az összes többi nép körülöttünk, akik nem ilyen régi hóbortokat követnek, mint a mi hagyományaink, meg a mi láthatatlan Istenünknek az elképzelése, hanem aki ugyanolyan, mint mindenki más ezen a világon. Meg vagyok róla győződve, hogy Áháznak ez volt a szíve vágya. Amikor fiára nézett, akkor biztos vagyok benne, erről nem olvasunk a Szentírásban, csak a cselekedeteiből ez tűnik ki. Biztos vagyok benne, hogy a fiának is ezt az utat szánta. Legyen józan ember, mint mindenki más. És valahogy mégis, ahogyan Ezékiás a trónra kerül, és visszatekint az apjának az uralkodására, azt mondja, hogy én nem így akarom csinálni. Engem ne ezek a gondolatok határozzanak meg, amik apámat éltették. Szakít a hagyományokkal, és valami régebbihez nyúlik vissza, az élő Istent kezdi el keresni. Itt van ez a bezárt templom, kinyitatja az ajtaját. Le van pusztulva, Júda királya hagyták elpusztulni az évszázadok során a templom épületét is. Hát ezt fel kell újítani, és kijavítatja a templomnak a romos részeit. Áldoz arra, hogy a szentély az rendbe kerüljön. Honnan jön ez a lelkesedés? Kitől ragad rá? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy volt esetleg olyan nevelője, aki mégiscsak fontosnak tartotta az Úr ügyét, vagy esetleg hallotta olyan, nem tudom, nagyszülői intő szavakat, amelyek a fülébe ragadtak. De abban biztosak lehetünk, hogy valahogy ez Istennek a kegyelmének a megnyilvánulása volt. Mert hogy Isten egyébként erre ígéretet tett. Azt mondta, hogy még Ábrahámnak annak idején. Azt mondja, hogy megáldom a téged áldókat. Azt mondja, hogy megáldalak és áldás leszel. És ez onnantól kezdve csörgedezik nemzedékről nemzedékre az áldásnak a folyama. És hát valamikor kiárad, ott van egy Dávid király, akinek a szíve tényleg az Istenért ég, és akkor egy egész nép az Isten előtt állhat, a király is ezt teszi, akkor példaként áll a nép előtt, és mások is követik őt, és kiárad az áldás, valóban a népnek a szíve megújul, sokan ébrednek föl, és valamikor pedig búvóbatakként folyik ez az áldás. Olvasunk olyan királyokról, akik nagyon messzire mennek, ugye például itt van Áház is, de amikor azt gondolnánk, hogy most akkor vége van a hitnek, vége van az Istennel való közösségnek, akkor jön a fia, és kiderül, hogy a felszín alatt mégiscsak az áldás csorog tovább, és folytatódik az áldás. És milyen jó, hogy folytatódik az áldás, mert az ígéretek arra vonatkoznak, hogy Dávid házából jön majd el az a valaki, aki örökké Dávidnak a trónján fog ülni, akinek az uralkodásának nem lesz vége, aki megszabadítja az ő népét, aki uralkodik, aki a gonoszt megveri, és aki örökké él. Folytatódik az áldás, és ezért folytatódik az ígéret is. Istennek a kegyelme ez. Kedves testvérek, nem tudom, hogy milyen hagyományok vannak a mi életünkben. Mi az, amit szüleinktől, nagyszüleinktől láttunk? Tudom, hogy sokan vannak közöttünk, akiket úgy neveltek, hogy volt hagyománya ennek a családban, hogy mi az Isten népe vagyunk. Vannak nagy múltú, nagy egyházi múlttal rendelkező testvéreink is, de a mi családunkban például soha nem volt szokás. Nem volt szokás, hogy az Isten előtt megálljunk. Olyan szempontból volt, hogy mondjuk karácsonykor elmentünk az Isten tiszteletre, mert az volt a dolgoknak a rendje, mégiscsak karácsony van. Még húsvétkor is elmentünk. Otthon már nem nagyon került szóba az Isten. Ha én gyerekként föltettem kérdéseket, akkor hát vagy kaptam rá valamilyen választ, vagy nem. Mindenesetre szüleim egy idő után elhatározták, hogy beiratnak majd hittanra, és ott majd a kérdésekre választ fogok kapni szakavatott emberektől. Milyen hagyományokkal rendelkezünk, milyen ősökre tekintünk vissza, kik azok, akik úgy tornyosulnak, és esetleg a korábbi ősök közül is fönnmaradt a nevük, ami számunkra. Én nem ismertem már ezt az nagyapámat, de őt úgy hívták fotón, hogy ő volt a Deci Kovács. Őt arról lehetett ismerni, hogy soha nem felest ivott, hanem mindig egy decit. És aztán lehetne tovább menni még az ősökön, hogy milyen hagyományokat őrzünk a családban, konfliktusokat hogyan lehetett rendezni, örökségkörüli vitákat hogyan lehetett rendezni. Ebből mindig fájdalom, mindig egymásnak való hátatfordítás, mindig rossz dolgok származtak. És mikor megérkezünk erre a világra, akkor látunk dolgokat, modelleket másolunk, és egy idő után sajáttá válnak. Milyen hagyományok vannak a mi családunkban. Itt látunk egy fiatal királyt, aki 20 évesen elkezd uralkodni, 25 évesen elkezd uralkodni, és szakít a hagyományokkal. Egy fiatal ember, aki azt tudja mondani az apjának az egész munkásságára, hogy én nem ezt akarom követni, pedig ebben nevelték, ebben nőtt föl, és azt mondja, hogy én pedig valami mást szeretnék. Azt gondolom, az Istennek a kegyelme, az Isten búvó patakként tovább csordogáló áldása, hogy mégis megszólítja ezt a fiatal királyt is. Lángra gyújtja a szívét. És Ezékiást, amikor látjuk majd a hosszabb fejezeteken keresztül, olvassuk az ő történetét a Krónikák könyvébe, amikor látjuk őt, mindig valahogy ez a tűz látszik rajta, hogy tele van a szíve ezzel, hogy az Istenért élni. És hogy valóságosan az Istenért élni. Ne csak úgy tessék-lássék módon, ne csak úgy azt lehessen mondani, nekem pedig ez a hobbi, mindenkinek meg lehet a maga hobbija, hanem az egész élet hadd legyen az Isten előtt. És hogyha már király vagyok, Isten rám bízt ezt a népet, akkor kutya kötelességem vezetni is őket. Nem csak úgy, hogy az adó be legyen fizetve, a határok meg legyenek védve, hanem lelkileg is. De jó, hogy Isten elhív egy ilyen vezetőt magának. Kinyitják az úrházának az ajtaját, és ennek a népnek újra van bemenetele az Isten közösségébe. Most már lehet ünnepelni. Ezékiás lelkes is. Akkor ünnepeljünk. Kiküldik a meghívókat, és valahogy nem lehet ünnepelni mégsem. Pedig eljön a megfelelő idő. Ugye az első hónap itt van. A mózesi törvények által meghatározott időpontja a páskának. Hát akkor ünnepeljünk. De nem lehet ünnepelni. Két okból nem. A nép nem gyűlik össze, a papok pedig nem tisztítják meg magukat. Csak néhányan. Hát ez kevés. Úgy tűnik, hogy senkinek nem fontos ez az ünnep. Egyedül a királynak. Itt lehetett volna az a pont, amikor Ezékiás azt mondja, hogy hát ez egy jó próbálkozás volt, akkor nem erőltetem tovább ezt a dolgot. Én magam szolgálok az Úrnak, de akkor ez egy kemény nyakú nép, nem lehet velük mit tenni, nem vállalom a felelősséget azért, ami ezután történik. Hát Ezékiás nem megsértődik, hanem egy óriási akcióba kezd. Azt mondja, hogy mivel ismeri az igét, tudja, hogy hát van más lehetőség is. Ugye a második hónapban is meg lehetett tartani a páskát, hogyha valakik nem tisztították meg magukat, olvassa a mózesi törvényben. Hát akkor itt jön nem sokára a második hónap. Tartsuk a második hónapban a páskát, és addig gyűjjön össze a nép. Úgyhogy Ezékiás egy evangelizáló csapatot gyűjt össze, és missziós útra küldi őket a királynak a levelével, és a főembereknek a levelével, és egész Izraelbe, a két országrészben, mind a két országrészben kiküldi ezeket a követeket, a királynak a személyes hívásával hívja az embereket a páskára, az ünnepre, elmondja azt, hogy mi az Isten népe vagyunk, és hogy nekünk kiváltságunk, hogy ünnepelhetünk. És ott van Júda, amely közvetlenül az ő uralma alatt áll, és ott van a testvér állam, Izrael, amely hát most szétszakadva él az Isten népe, most már évszázadok óta. Ott mások uralkodtak, ott csupa pogány király uralkodott, de azt mondja Ezékiás, hogy most félre lehet tenni évszázados sértődéseket, évszázados konfliktusokat is, mégiscsak mindannyian Ábrahámtól származunk, mégiscsak Izrael leszármazottai vagyunk, mégiscsak az Isten választott népe vagyunk. Igaz, hogy ezeket eddig félrevezették, igaz, hogy nem ezt tanulták, de hát én se ezt tanultam. Én se ebben nőttem föl. Az Isten őket is megszólíthatja. Úgyhogy kiküldi ezt a toborzott csapatot, és azt mondja, hogy vigyétek el az embereknek, vigyétek el Izraelnek is az üzenetet, hogy lehet az Úrhoz csatlakozni újra. A másik országrész, Izrael, akkor nehéz helyzetben van, az asszír birodalomnak a nyomorúságos szorításában éli az életét. Több hullámban jött az asszír hódítás. Ott megvan ennek a története, hogy Isten hányszor hívta őket megtérésre, ők nem mozdultak, és egy idő után lejárt a kegyelmi idő. Jött az asszír birodalom, és hát leigázta az északi országrészt. Több hullámban történt mindez. Most két hullámhegy között vannak. Már az államhatalom szét van verve, a fogságba vitel még nem történt meg. Még mindig él ott maradéka az északi országrészben Izraelnek. És azt mondja Ezékiás, hogy itt vannak ezek a szegények. Nekik is az Úrra van szükségük. Hívjátok ide őket. És elmegy a csapat a király személyes üzenetével, hívják az embereket, de valahogy mindenhol gúnytárgyává válnak, levegőnek nézik őket, sértegetik a királyt. Mindenki alantas politikai szándékot vél felfedezni benne, persze biztos vissza akarnak csatolni bennünket, persze Ezékiás biztos új alattvalókat akar keresni magának, mi pedig a másik ország vagyunk, és valahogy mindig visszapattintják őket. Nem akarnak ünnepelni. Ott van a meghívó az Isten jelenlétébe, Minden el van készítve, és itt van egy nép, akik nem akarnak ünnepelni. Ott vannak a papok, akik maguktól szintén nem akarnak ünnepelni. Milyen lélek ez, amely nem akar ünnepelni? Azt hiszem, hogy ma is azért találkozhatunk ezzel a lélekkel. Olvastam erről is egy cikket, biztos többen hallottuk, talán híradóban, vagy többféle fórumon, hogy Németországban egy bevásárlóközpont kitiltotta a Betlehemet. Ez politikailag nem korrekt. Vannak nem keresztény hátterű lakók is, hát ezeket az állampolgárokat sérti a jászolnak a jelenléte. Nem fér meg a bevásárlóközpontban a jászol. Ne ünnepeljünk. Többféle hangot lehet hallani, többféle oldalról cincálják a karácsonyunkat. A környezetvédők is miért kivágni ezt a rengeteg fenyőfát. Sokféleképpen lehet elmondani azt, hogy igazából nincs szükség erre a nagy ünneplésre. Nem kell ez a nagy felhajtás. Miért ünnepeljük? Miért pont a karácsonyt ünnepeljük? A mi kísértésünk talán nem az, hogy ne ünnepeljünk. Mi itt vagyunk a templomban. A templomban is van karácsonyfa. A mi kísértésünk talán nem az, hogy ne ünnepeljünk, de mégis ugyanez a lélek vesz célba bennünket is. Ez a lélek viszonylag megengedő. Azt mondja, hogy rendben, ünnepelhettek, de az ünnep ne arról szóljon, amiről szólnia kéne. És azt hiszem, hogy bennünket inkább ez veszélyeztet. Ünnepelünk, megadjuk a módját, és aztán mégis valahogy úgy telik el az ünnep, hogy valójában nem volt ünnepünk. A családdal mindig szoktunk ilyenkor találkozni, és a nagymamámnál gyűlik össze a rokonság. Most már, mivel a gyerekek is nőnek, ezért még egy asztalt be kellett állítani. Zsúfolásig töltöttük meg a nappalit, és a zsúfolásig töltöttük meg az asztalokat is. Együtt voltunk, jókat ettünk, ittünk, és félre ne értsék a testvérek, aki ismer engem egy kicsit jobban, azt tudja, hogy én is szeretek enni. Ilyen szempontból nagyon jó volt az együttlétünk. Sok fogással, meg jó beszélgetésekkel. De mégis, amikor eltelt a délután, még ebben is nagyon összefogó a rokonság, hogy ott együtt történik az elpakolás, meg a mosogatás, hogy ne szegény nagymamám csinálja egyedül. És amikor vége volt az ünnepi ebédnek, meg az utána való együttlétnek, süteményeknek, kávénak, mindennek a végére értünk, és még a mosogatás is megvolt, asztalok, székek, minden a helyére kerül, akkor utána a nagymamám fölnéz, és azt mondja, hogy és akkor ennyi volt? És tényleg, én bennem is ott van a kérdés, hogy és akkor tényleg ennyi volt? Megettük, szétosztottuk a maradékot, elrámoltunk, elcsomagoltunk, és akkor ennyi volt? Ennyi volt az ünnep? Hát sokszor kiüresedik az ünnepünk. Bennünket talán nem az kísért, hogy akkor ne ünnepeljünk egyáltalán, de az mindenképpen kísért, hogy mit ünnepelünk. Pedig az ünnep, az nagyon tartalmas. Én is egy igehirdetésben hallottam, a prédikátor elmondta, hogy van egy zsidó barátja, aki azt mondja, hogy az összes zsidó ünnepet össze lehet foglalni így, hogy ki akartak írtani bennünket, nem sikerült, együnk. És hát a Páska is egy ilyen ünnep. Én azt mondanám, hogy valahogy a keresztény ünnepeket is össze lehetne foglalni egészen hasonló módon. Pusztulásra voltunk ítélve, úgy tűnt, hogy elveszünk, nem sikerült, hát együnk, eltünk is. De valahogy a mi ünnepeink is mindenről szólnak, hogy veszélyben volt az életünk, el voltunk szakadva az Istentől, az Isten megmentett bennünket, és most okunk van ünnepelni. Hát a Páska egyébként ott konkrétan erről az ünnepről szól, hogy Egyiptomban volt a nép, pusztulásra voltak ítélve, egy népet akartak kiirtani, és Isten pedig megkönnyörül az ő népén, megszabadítja őket, kivezeti a fogságból, néppé teszi őket, és még az utolsó csapástól is megmenti őket. Minden első szülöttnek meg kellett volna halnia, de a levágott Páska bárány vérével be lehet kenni az ajtófélfát, és ahol ott van a vér, ott megmenekül az, akinek meg kéne halnia. Az áldozat vére megment. Erről szól a Páska bárány és a Páska ünnep. Ezt ünnepli ez a nép, hogy el akartak pusztítani bennünket, de az Úr megmentett. És kedves testvérek, az összes ünnepünk, keresztény ünnepünk erről szól, hogy el akartak pusztítani bennünket, ugye a bűn végez velünk, tesszük, valamiért ragaszkodunk hozzá, sokszor meg gyönyörködünk is benne, de végül is elpusztít bennünket. És ott találom magam az Isten ítélőszéke előtt, és hát magamtól nem tudnék mit mondani, nem tudnék számot adni, de addig se kell várni, mert amíg teszem, addig se jó, és elválaszt a másiktól, és fájdalmat, és szenvedés, és csalódást hoz, a bűn el akar pusztítani, de az Isten megment. És azért van mit ünnepelni. Erről szól a karácsony is. Az Isten nélkül nem tudnék tisztává lenni. Azt olvassuk itt, hogy sokan nem tisztítják meg magukat, és ezért aztán nem mehetnének az Isten színe elé. Az Ószövetségben megvan ennek a módja, hogyan lehet megtisztulni, különféle rituális dolgokkal, hogyan kell figyelni arra, hogy az ember tisztátalan ne érintsen, ne is egyen, hogyan kell a papoknak is felöltözni, hogyan kell engesztelő áldozatot bemutatni. Megvan ennek a módja, és aztán ott találja Ezékiás magát egy nép élén, amelyik nem tisztítja meg magát. És mi is sokszor készülünk az Isten jelenlétére, de azt érezzük, hogy hát nem vagyunk annyira méltók az Istennek a jelenlétére. A látszat és a valóság között sokszor különbség van. Ünnepelünk, de valójában nem. Megtisztítjuk magunkat, de valójában nem. Az evangélium végülis a páskának a lényege is. Páskának is a lényege ez, hogy elvesztünk, de valójában nem. Ez a kettős kontraszt határoz meg bennünket. Hogy úgy tűnt, hogy elvesztünk, de valójában nem. Úgy tűnik, hogy meg tudom tisztítani magamat, igyekszem keresztény emberhez méltó módon élni, igyekszem legalább az ünnepre fölkészülni, de nem sikerül. Sokszor csak képmutatása az ünneplésünk. Elkészülök, és közben hát valójában nem arról szól az ünnepünk, amiről kellene. De a másik kontraszt is ott van, hogy úgy tűnik, hogy elvesztünk, de valójában nem. Ez az evangéliumnak az üzenete, az Isten ünnepe, a valódi szabadítás. Volt idő, amikor az emberek reakciója az evangéliumnak az üzenetére hitetlenség volt, de olyan szempontból, hogy hát nem lehet elég az áldozat. Egy ilyen szent Isten előtt egy egyszer bemutatott kereszt áldozat, az elég lehet? Mit kell még tennem ahhoz, hogy számomra is valóság lehessen az Isten szabadítása? Sohasem lehetek eléggé biztos benne, hogy most már megtisztultam-e annyira, hogy az Isten elfogadjon. Ma ennek az üzenetnek, azt gondolom, inkább a második felét szoktuk vitatni, ha más nem legalább szívben, ki nem mondva. Ma inkább azt nem hisszük el, hogy elvesztünk, és szabadításra van szükségünk. Ugye elvesztünk, de valójában az Isten megmentett, és mégsem. Ma ez a nehezebben elfogadható, hogy miért mondják azt, hogy én elvesztem? Mi a baj velem? Miért lennék rosszabb másoknál? És valahogy nem értjük azt, hogy a Szent Isten jelenlétéről van szó. Az az ember jutott eszembe, aki egyszer fejébe vette, hogy megveszi a kutyánkat otthon. És mondtuk neki, hogy de a kutya harapós, ne menjen be hozzá. És ő azt mondta, hogy nem, ez egy aranyos kutya, és ő ezt el akarja vinni. Én gyerekként ezt úgy éltem meg, hogy az én kis kutyámat akarják elvinni. És nagyon szurkoltam, hogy ez ne sikerüljön. Hát nem sikerült. Az ember nagy önbizalommal kinyitotta a kaput, belépett a kutyának a felségterületére, és a kutya megharapta őt. Semmiképpen nem szeretném a Szent Istent ennyire lealacsonyítani, csak ezt a mozzanatot szeretném megragadni, hogy attól még, hogy nem hiszem el, hogy veszély van, attól még a veszély lehet valós. A Szent Isten jelenlétében bűnös emberként megérkezni, ez egy veszélyes dolog. És attól még, hogy én azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy baj van velem, attól még nem az a lényeg, hogy mit hiszek, vagy nem hiszek. Mi a valóság? Ezékiás imádkozik ezért a népért, és azt mondja, hogy hát itt van ez a nép, tudatlanok. Amikor már megérkeztek, akkor is nincsenek megtisztulva. Esznek a páska bárányból, pedig megvolt ennek is a szabálya, hogy hogyan szabad abból enni, hogyan kell megtisztulni a páska ünnepére, és nem teszik. És Ezékiás pontosan látja, hogy hát a Szent Isten jelenlétében gyűlt össze ez a sokaság, akik mégis eljöttek. És Ezékiás azt látja, hogy itt vannak ezek az emberek, jönnek a Szent Isten jelenlétébe méltatlanul. Mi lesz ebből? Azt mondja, hogy méltatlanok, tudatlanok, nem veszik komolyan az Isten szentségét, Nem tudják, hogy a Szent Isten előtt állnak, de mégis itt vannak. És Ezékiás mindez arra indítja, hogy imádkozzon. És annyira szép ez az imádság. Azt mondja, hogy a jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, hogy a szentéhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Azt mondja, hogy méltatlanok, tudatlanok, de itt vannak. És ez a te néped. És te vagy a jóságos Úr. Kérlek, bocsáss meg nekik. És Ezékiásnak a közbenjárására azt látjuk, hogy Isten megkegyelmez. A jóságos Isten megkegyelmez. Nem azért, mert közeli rokonságban áll a jóságos télapóval, hanem azért, mert a páska ünnep erről szól. Elvesztem, de mégsem. Ott van rajtam az áldozatnak a vére. Kedves testvérek, mi is azt mondom, hogy ünnepeljünk. Van egy hatalmas, mindenható Szent Istenünk. És ez a tökéletes Úr azt választja, hogy az áldozati véren keresztül néz bennünket. Mi hasonlítunk sokszor Izraelnek a népéhez. Nem tisztítjuk meg magunkat. Még a legkiválóbbak sem. Ugye azt láttuk, hogy még akiknek a dolga lett volna az ünnepnek a vezetése, az áldozat bemutatása, még a papok se voltak készen. Lehet, hogy nagymúltú családokból származunk, lehet, hogy gyerekkorunk óta közünk van az Istenhez, de megtisztulni az Isten előtt, hát erre nem vagyunk képesek magunktól. De Isten mégis úgy dönt, hogy itt van ez a nép, elveszettek, nem is tudják, hogy bajban vannak, nem is kiáltanak eléggé úgy, ahogy kellene, nem is veszik komolyan az én jelenlétemet, de én úgy döntök, hogy a Golgotai keresztáldozat vérén keresztül nézem őket. Ők az én népem, és megkegyelmezek nekik. Erről szól a Páska, és erről szólnak a mi ünnepeink is. Akár a karácsonyról beszélünk, amikor mindez ezen a földön elkezdődik, és testet ölt az Úr Jézus Krisztus, akár a nagypéntekre gondolunk, amikor az áldozatot bemutatja, akár a húsvétra gondolunk, amely arról szól, hogy az Atya ezt az áldozatot elfogadja, és van feltámadás a halálból. Akár a pünkösdre gondolunk, amely arról szól, hogy Isten ezt a munkát elvégzi, de nem hagyja rajtunk kívülállónak maradni, hanem az ő szent lelkével elhozza nekünk személyesen. Mindegy, melyik ünnepünket nézzük, mindegyik erről szól. Hogy úgy tűnt, hogy elvesztünk, de valójában mégsem. Az Isten szabadít, és úgy dönt, hogy bennünket az áldozat vérén keresztül néz. Hát ha valami, akkor ez igazán ok az ünneplésre. Nem karácsonykor, nem óévkor, nem újévkor, nem húsvétkor, minden nap. Kedves testvérek, itt vagyunk egy ünnepi dömpingben, és azt mondom, hogy ünnepeljünk minden nap. Amen. Imádkozzunk most. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te itt vagy, és a te jelenlétedhez soha nem fér kétség. Te azt mondtad, hogy ha összegyűlünk a te nevedben, nem is kell nagy sokaság, csak két vagy három ember, akkor te jelen vagy. Urunk, látod, hogy mi milyen nehezen vagyunk jelen. Látod, hogy milyen nehezen tudunk összegyűlni előtted. Látod, hogy annak is milyen nehezen vagyunk csak tudatában, hogy te azt mondtad, hogy a szívünkben fogsz lakni. A te szent lelkedet belénk adod, és életközösségben leszünk nap, mint nap. Látod, hogy mennyire engedjük, hogy más dolgok eltereljék a figyelmünket, és bocsásd meg, hogy még az ünnepeinket is arra használjuk, hogy a lényegről eltereljük a figyelmet. De köszönjük, hogy a te jelenlétedhez nem fér kétség. És köszönjük, hogy te akkor is jössz, hogyha tisztábbaknak érezzük magunkat, és akkor is, hogyha nagyon magunk alatt vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem attól függ, hogy te jelen vagy a számunkra, hogy mi mennyire tudtuk megőrizni magunkat a bűnöktől, vagy mennyire bántuk meg eléggé azokat, amelyeket már megtettünk. Ezért szeretnénk most neked köszönetet mondani, hogy te úgy döntöttél, hogy közösséget vállalsz a te népeddel. Hogy te úgy döntöttél, hogy bár a bűneinket látod, de te mégis a Golgotai áldozatnak a vérén keresztül nézel bennünket. Tied a dicsőség ezért, Urunk, neked adunk ezért hálát, és engedd meg, hogy előtted örvendezünk majd akkor is, amikor most az énekek vezetnek bennünket. Hadd szóljon bennünk és körülöttünk minden a neked való örvendezésről és a te dicsőségedről. Imádkozunk azért is, hogyha most hozol fel bennünk olyan dolgokat, amelyeket nekünk személyesen kell veled megbeszélni, ahol szükség van erre a pecsétre, amit az ima szolgálat segítséget tud megadni, akkor adjál bátorságot is erre, hogy tudjunk indulni, hogyha te lelkeddel indítasz. Köszönjük, hogy te közösséget válasz velünk, így várunk az Isten tiszteltünk folytatására is. Amen.
Áldásvétel előtt álljunk föl az utolsó énekre.
Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zengt hálát. Zúgó harang, ének és orgon a hang, mind az ő szent nevét áldják. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, sasszágon hordozott vezéret,
Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott ünneplést kívánok. Áldás békesség.